mi segítségünk, Isten tiszteletünk, a szívünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és mindeneket bölcsen igazgat. Amen. Imádkozunk a Zsoltáros szavaival. Hallgass meg, Uram, imádságomat. Jusson hozzád kiáltásom. Ne rejtsd el előlem orcádat, ha szorult helyzetben vagyok. Fordítsd felém füledet, ha kiáltok. Siess, hallgass meg engem. Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, izzanak csontjaim, mint a parázs. Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű, még az evéstől is elfeledkezem. Hangos elgatásom közben húsom a csontomra száradt. A pusztai pelikához hasonlítok, olyan vagyok, mint a bagoly a homok között. Álmatlan vagyok és magányos, mint madár a háztetőn. Hamut eszem kenyérgyalánt, és italomat könnyekkel keverem. Háborgó haragod miatt fölemeltél és eldobtál engem. Napjaim olyanok, mint az elnyúlt árnyék, én pedig elszáradok, mint a fű. De te, Uram, örökre megmaradsz, nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Indulj irgalomra Sion iránt, mert ideje, hogy megkegyelmez. Még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid. Félik majd, Uram, a te nevedet a népek, és a föld királyai dicsőségedet. Kérünk, áld meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igényét olvasom Pál apostolnak a Timóteushoz írt második leveléből, a harmadik fejezetből a 16. és 17. verseket. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a fedlésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Eddig tart az átérfüggelődés. Mikor gyerekek voltunk, biztosan elgondolkodtunk rajta, hogy miért kell ilyen sokat tanulni az iskolában. Miért van ennyi tantárgy? Miért kell ennyi tananyagot elsajátítani? Hát, fontosak az ismeretek, de a tanulás ennél többet jelent. A gondolkodás is fejlődik a tanulással, fejlesztjük a tanítással. Régen például nagyon sok helyen, még a latin előtt tanították a görög nyelvet. És a görög nyelv az nem csak a műveltség miatt volt szükséges, hanem nagyon logikus annak a nyelvtana. És a logikát fejlesztette. A zene ugyanígy nem csak annak hasznos, aki majd zenész lesz. Az is struktúrája az agyat, a gondolkodás. Többé lesz általa az ember. Mire való a Biblia? Kiváló és érdekes, izgalmas történetek vannak benne. Gondoljunk ilyenekre például. Ábrahám, a pátriárkák története, bírák, királyok könyvei, vagy az evangéliumok, könyveket is írtak róla, novellákat, aztán filmeket készítettek, vagy vannak a Bibliában nagyszerű irodalmi művek, a Zsoltárok könyve, az énekek éneke, vagy nagyon hasznos erkölcsi tanítások, példabeszédek, prédikátor, jó könyve. Ha csak ennyi lenne, ha csak így mondanák, hogy vannak benne izgalmas történetek, meg gyönyörű, szép irodalmi művek, már akkor is érdemes elolvasni. De a lényege mellett ezek is igazak, ugyanakkor mindez csak másodlagos. A legfontosabb az, hogy a Bibliában Isten önmagát mutatja be, és a mi életünk helye, eredete, célja is benne van. Minden, amire szükségünk van az életben, az élethez. Pál apostol azt mondja Timóteusnak, hogy minden Istentől ihletett írás alkalmas, hasznos. Elsősorban a Biblia, de minden más Istentől ihletett dolog is hasznos lehet. Ilyen például egy igehirdetés, egy Istentől ihletett igehirdetés, vagy egy Isten által ihletett beszélgetés, vigasztalás, egy Isten által ihletett áhítatos könyvnek az üzenete. Ez mind-mind nagyon hasznos lehet az ember számára. De nekünk ezek előtt is maga a Biblia a legfontosabb. A Biblia alapján mérjük meg ugyanis például egy tanítás, egy igehirdetésnek az igazságát. A Biblia az alapja minden igehirdetésnek. Semmi sem kerekedhet felé, és semmi sem kerül még mellé sem. Isten igéje tehát hasznos, ezt mondja Pál apostol, egyrészt azért, mert nagyon jól lehet tanulni és tanítani általa. Minden benne van, ami az élethez kell. Beszél, tanít a Szentírás például a házastársi kapcsolatról, gyermeknevelésről, családi életről, gazdálkodásról, aztán beszél hitről, Istenismeretről, önismeretről, gyülekezeti életről. Annyi minden benne van a Bibliában. Ott van, ami az élethez kell. Az itt szereplő görög szó az azt is jelenti ugyanakkor, hogy nem csak a tanítással alkalmas, hanem a tanítás módszerének is. Nem csak azt mondja meg a Biblia, hogy mit tanítsunk, hanem még azt is, hogy hogyan. Isten igéje ilyen összetett. A józan paraszti észnek az alapja is a Szentírás. Tudom, mert 35 évet falon laktam, és látom azt, meg láttam mindig, hogy az igazán bölcs, megsüvegelendő, igazán tiszteletre méltó falusi ember, az mind alázatos és ismeri a Bibliát, olvassa az igényt. És ez nem azt jelenti, hogy semmi más sem olvasnak. Vannak, akik így néznek rájuk, az egyszerű bibliás emberekre, hogy hát ezek olyan buták, semmi más olvasni valójuk nincs, csak a Biblia. Ez nem igaz. Egy igazán alázatos és odaadó, Istennek tetsző életet élő ember nyitott az új dolgokra is. Például az előző gyülekezetünkben Nagy Rozvágyon a mai napig emlegetik Puskás Lamár urat. Ő volt az, aki annak idején, hát most már lassan 100 évvel ezelőtt eljött a faluba, és tanította az embereket. Az egyébként mezőgazdaságból élő embereket arra, hogy hogyan lehet még jobban, még hasznosabban a földet művelni, meg gyümölcsfákat metszeni, termeszteni, és így tovább. Egy tanító volt, aki tanította az iskolában, de nem csak a gyerekeket, hanem a felnőtteket is oktatta. És a mai napig hat az ő szellemisége. Nyitottak voltak az újra. Az alázatot is a Bibliából találták. Aztán Isten igéje hasznos, nem csak a tanításra, hanem a fedésre is, mondja Pál apostol. Az itt szereplő eredeti szó azt jelenti, hogy felfedés, leleplezés. A Biblia leleplez sok mindent az életünkben, és ezek megszégyenítenek, ezek alapján meg is fedhet egy keresztény közösség, egy gyülekezet például. Ezekről olvasok az apostoli levelben is, Pál apostol inti sokszor a gyülekezeteket, hogy valamilyen bűnt elkövettek, hát ez szégyenletes, ilyet lecsináljátok. Az Istennek nem tetsző dolgokat az Úr nem hagyja nyugodtan. A bűn nem kell, hogy leplezett maradjon. Isten igéje tükröt tart elénk, és megmutatja a valóságos helyzetünket. Éppen ezért a keresztények között fontos az őszintesség, hogy valaki ne maradjon meg a helytelen, bűnös állapotában, ezért lehet őt inteni, figyelmeztetni. Na de hogy érjük el azt, hogy mondjuk valakinek ez ne személyeskedés legyen, hanem egy objektív, hát talán nem találok most jobb szót, számonkérés. Hát az ige a mérce. Isten igéje ezer évvel ezelőtt is ugyanazokat a dolgokat nevezte bűnnek, amit majd ezer év múlva is annak fog. Így leplezi le Isten igéje nem csak a mi életünket, nem csak a másik életét, hanem mondjuk ezt az őrült világot, amiben élünk. Amikor megpróbálják az teljesen természetellenes, természetesnek beállítani, ami ellentétes Isten akaratával. És legyünk hálásak érte, hogy olyan egyházi vezetésünk van, amelyik Isten igéhez igyekszik tartani magát. Ahol azt mondják, hogy ezeket mi nem fogadjuk el is kész. Nem vitatkozom, nem tárgyalunk róla, nincs mit. Isten igéhez bűnnek mondja, kész. Legyünk érte hálásak, és imádkozunk is azért, hogy ilyen maradjon az egyházunk. Aztán Isten igéje alkalmas a megjobbításra is. Az itt szereplő szónak az alapja az, hogy helyes, valaminek megfelelő. Isten igéje alkalmas, hogy a neki való állapotot valaki elérje, hogy megjavítson. Nem csak a bűneinket mutatja meg Isten igéje, hanem lehetőséget is ad a helyreállásra. Talán vannak emlékeink olyan emberekről, gyerekkorunkból, vagy esetleg felnőtt korunkból is, akik nem tudtak bennünket segíteni. Ismerünk bizonyára ilyeneket, hogy felrendik, nekem legalábbis van ilyen emlékem, amikor csak számunkérés van, de nincs segítség. Amikor azt mondják, hogy hát ez hogy gondoltam? Hát mit csináltál? Ott van az ember a bajban, számunkérik, rábizonyítják, valami rosszat csinál, de nincs segítség. Az ember otthon kétségbe esett, most mi lesz? Nincs segítség. Hát ezt nagyon elrontottad. Ez nem jó. Isten igéje nem ilyen. Nem csak leleplezi a bűneinket, hanem akar jobbítani, javítani is. Erről szól az evangélium. Eljött Jézus Krisztus ebbe a világba, és az ő eljövetelét megelőzte Keresztelő János. Ő pedig a bűneikben ítélte meg az embereket. Ha visszagondolunk Keresztelő Jánosnak az élvédetésére, akkor azt látjuk, hogy nagyon durván, nagyon keményen összeszívta az embereket. Oda olvasott nekik, és elmondta, hogy miket bűnelnek, milyen bűnökben vannak. Az emberek kétségbe estek, megijedtek, most mi lesz velünk? Elkezdték kérdezni, hogy mi változtassunk. Ő megmondta, hogy mit kell változtatni, de tulajdonképpen inkább félelem volt az emberekben. Isten nem hagyta az embereket a bűneikben, de nem csak elítélte őket, nem csak azt történt meg, hogy ezt hogy gondoljátok? Miféle viselkedés ez? Nem csak ennyi hangzott el, hanem Keresztelő János után jött Jézus, és János 12-ben olvassuk, azt mondja Jézus, ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt. Mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Azt mondja Jézus, azért jöttem most, azért vagyok itt, azért születtem erre a világra, hogy evangéliumot, kegyelmet hirdessek. Amikor visszajön, na akkor már nem lesz kegyelem. Akkor ott véget ér minden. Akkor már csak a számunkérés marad. És azért mondja azt sokszor Jézus, hogy ott már nem lesz más, csak sírás és fogcsikorgatás, mert az ember kétségbe lesz eső, és azt mondja, hogy nincs, aki segítsen. Nem tudom helyrehozni, és vége van. Lejárt a megtérés lehetősége. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy Isten nem csak korrigálgatni akarja az életünket, egy kicsit eszkábálni rajta, hogy úgy elfogadható állapotba kerüljön, hanem új életet akar adni Krisztus által. Ez a legfontosabb. De az új életben járva is lehetnek problémák, tévedések, elfergődések, Isten igéje pedig segít ezeket leleplezni, meg kezelni is, hogy helyreálljon az életünk. És jó, hogy mi ezt tehetjük egymással is az ige alapján. Isten igényére hivatkozva tudom a másikat szeretettel, együttérzéssel inteni, mint aki ugyanolyan nyomorult ember, mint ő, csak lehet, hogy másban. Lehet, hogy én ezt a bűnt követtem el tegnap, és engem ezért szíthattak volna össze, én meglátom a másiknak az életében azt a másat. A különbség közöttünk nem az, hogy ő jobb vagy rosszabb, hanem másban ugyanolyan vétkes, mint én. A szeretetteljes segítés lelkületével és nem a lenézéssel állhatok oda a másikhoz, hogy nincsen, segítsen helyreállni. Aztán mondja az Biblia, hogy az igazságban való nevelésre is alkalmas. Itt az a görög szó szerepel, ami a pedagógiai szavunknak is az alapja. Azaz, ahogyan a gyerekeket neveljük, folyamatosan foglalkozunk velük, minden nap igyekszünk valamit javítani rajtuk, fejleszteni, elősegíteni, hogy ügyesebbek, okosabbak legyenek, ami nem jó, azt megpróbáljuk helyre tenni, figyelj, ezt nem így kell, és így tovább. Hát Isten igéje ugyanezt műveli velünk. Aki olvassa minden nap a Bibliát, abban Isten folyamatosan ilyen vállalkozásokat akar elvégezni. Nincs olyan ugyanakkor, hogy Isten egyformára változtatja meg majd az embereket. Folyamatosan munkálkodik az emberekben, de nem válnak egyformává. A személyiségünket azt meghagyja. Talán már említettem, hogy tavasszal egy online nemzetközi konferencián vettem részt, és talán, hogy 3-400-an lehettek. Fantasztikus volt látni azt, hogy a szó szerint a világ minden tájáról voltak keresztények, és hogy mennyire más emberek, más az életük, és mégis a Krisztus ugyanaz. Például a koreai kórus a maga nyelvén dicsőítette az Urat olyan énekkel, olyan ifjúság énekkel, amit mi is ismerünk. Mi is, itt a templomban is énekeltünk már. Annyira más, ahogyan azok a kórusok működnek, ahogyan énekeltek, ahogyan kinéztek, az öltözetek és így tovább. De fontosan tudtuk, hogy a Krisztus ugyanaz. És éppen ezért Isten úgy formálja az embereket Krisztusivá, hogy egymástól azért ezt felismerjük, hogy ez az ember az Úrhoz tartozik. Neveljen Isten igéje, és kell, hogy neveljen a mindennapi életünkben. Hogyan viselkedünk, cselekszünk a hétköznapokban, a konfliktusokban, a bajban, otthon és így tovább. És mindennek a célja, végül mondja Pál, a felkészítés. Felkészítés az örök életre mindenek előbb, hiszen ez a végső célja az életünknek. De felkészítés azokra a helyzetekre is, amelyekbe Isten bele akar vinni, hogy az ő akaratát megvalósítsuk, az ő dicsőségét felragyogtassuk. Azt akarja, hogy legyünk ezekre is készen, felkészítve. Nagyon csúnya dolog az, amikor egy tanár nem készíti fel a diákot. Jön a felvételi, és akkor megszégyenül, nem tudok semmit. Kiderül, hogy úgy tűnt, hogy tanul, aztán mégse tanul, mégse jut sehová. Vagy itt nagyon csúnya dolog, amikor egy edző nem készíti fel a sportolóját. És akkor nem sikerül az olimpiára kijutni, önmagához képest is alul teljesít. Amire egyébként önmaga is tudja, hogy képes lenne, nem tudja kiadni magából. Na hát Isten igéje nem akarja, hogy mi ilyenekké váljunk. Ő készíteni akar, hogy amikor a megfelelő idő, alkalom eljön, készek legyünk őról a bizonyságot tenni, a bűnökre nemet mondani, a kísértés elől elfutni, és mindenek előtt, amikor Jézus visszajön, akkor pedig arra legyünk készek, hogy itt hagyjunk mindent, és menjünk hozzá a dicsőségbe. A reformáció ünnepére készülve, a reformációnak az alapelveit nézzük majd meg, ha Isten érzett bennünket, látjuk, hogy az egyik legfontosabb alapelve a reformációnak, ami felismertek elejénk az, hogy egyedül a Szentírás az, ami nekünk lelki táplálékot ad, ami Istenről kijelentést ad, ami zsinórmértéke az életünknek, legyen ez mindennapos lelki táplálékunk. Amen. Nagyon hálásak vagyunk a Te ígédért, Urunk. Köszönjük, hogy annyi mindent tudattál velünk, amire szükségünk van. Köszönjük azt is, hogy nagyon nagy titkok is vannak benne, amiknek egy részét még nem értjük. És ahogyan haladunk előre az időben, ahogyan egyre több tapasztalat van mögöttünk, úgy sok minden világosabbá válik, de tudjuk azt, hogy lesznek olyan dolgok, amiket sohasem értünk meg. Köszönjük, Urunk, hogy ezzel is készítesz bennünket a színről színre látásnak az idejére. Hogy amikor majd elviszel ebből a világból, akár a halálunk által, akár úgy, hogy visszajössz ebbe a világba, akkor ott lehet bennünk még mindig az az öröm, hogy te még többet adsz. Bár hogyan haladunk előre az életben napról napra, többet ismerhetünk meg belőled, és jobban szerethetünk, de mindez nem mérhető össze azzal, milyen lesz majd a mennyek dicsőségében. És olyan jó erre előre nézni, olyan jó így megpróbálni élni minden napunkat. Meg kell valljuk azt is, hogy ez sokszor nem sikerül, mert türelmetlenek vagyunk, vagy tele vagyunk aggódással, szorongunk, félünk, bizonytalanság vesz körül. Imádkozunk, Urunk, hogy hadd tudjunk minél inkább támaszkodni a Te ígédre, kijelentésedre. És könyörgünk, Urunk, azért, hogy ezt a járványt vedd el, nagyon rossz azt hallani, amik a hírekben megjelennek, hogy egyre romlik a helyzet Európában, meg itt nálunk is. Szeretnénk, Urunk, hogyha Te tartanál meg bennünket. Engedd meg, hogy maradhasson és lehessen egyre szabadabb az életünk, a Te akaratod alatt, Itt kérünk téged, Urunk, hogy oltalmazz bennünket, gyógyítsd a betegeket, gyógyítsd a lelki szegényeket, az összetörteket, és erősítsd mindazokat, akik egyensúlyozott és boldog állapotban vannak. Hadd legyenek igazán alkalmasak, felkészítettek a mindennapi szolgálatra, a teljes örömre, és végül majd a dicsőségre. Hallgass meg, Urunk, és légy velünk. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindjárt.